Sziasztok! Történelmi mérföldkőhöz érkeztünk, ugyanis az összes offense posztról elvittük már a top 10-es listánkat, mindegyik megtalálható a különböző platformokon. Úgyhogy áttérünk a védőkre, és mondhatnám, hogy a konszenzus vélemény az, hogy ebben a klasszban a védők valamivel erősebbek, mint a támadók, de hát most pont egy olyan csoporttal fogunk kezdeni, akikről nem feltétlenül elmondható ez, legalábbis az én véleményem szerint, aztán meglátjuk majd, hogy két társam hogyan vélekedik erről. A mai adásban itt van velem Matyi. Szia, Matyi!
Hogy érted azt, hogy hogyan vélekedek erről? Mondjuk úgy, hogy a running back-ek jobban érdekelnek, mint a DT-k. Sziasztok, szia, Bence!
Hú, hát nyelvem kellett egyet, hogy most ezt így hallottam tőled. És itt van velem Peti. Szia, Peti!
Sziasztok! Hát nekem is nagy a verseny. Azért még az ilyen kickeröket, punteröket nem raknám eléjük, de ja, nálam is ez volt a legrosszabb pozíció.
Ugyanez az érzésem volt, hogy ez még az irányítónál is rosszabb. Egyetértetek?
Ott legalább vannak ezek a szórakoztatóan rossz játékosok. Itt még azt se tudtam, olyat se tudtam találni, tudod, akik így nézem a tépét, és így csak röhögök, hogy mi történik. Úgyhogy igen, szerintem is rosszabb a felhozatal, és talán az irányító adás színvonalát is nehezen fogjuk megütni, mert nem sok dolgot lehet elmondani ezekről a játékosokról.
Én ebben azért annyira nem értek egyet, ugye kicsit belsős info, hogy én ezért hoztam létre azt, hogy csináljunk ilyen pozíciós rankingot is, és ott én azért simán raktam a DT-ket egyel a QB-k elé. Egyszerűen azért, mert hiába nem ez a DT-klassz, több játékosból látom, hogy ők kezdő vagy fontos szerepet fognak kapni a ligában, mint a QB-knál. És azért ez nem egy nagy mondás, ezt hozzá kell tenni, de pont emiatt egyszerűen, hogy látom Bence éppen a pillanatban írja át itt a szemem láttára, egyszerűen nem tudom, tehát nekem a QB-klassznak a legalsónak kell lennie pont. És igen, közel van a DT, de azért fogunk olyanokról beszélni, akikre azt mondod, hogy valaki el fogja vinni, valaki játszatni fog, és lehet, hogy nem lesz rossz, míg a QB-knál ez egy kicsit nehezebb szerintem.
Na hát akkor, Matyi, ha már ilyen pozitívan nyilatkoztál, akkor hozz kérlek egy olyan játékost, aki végül nem fért rá a top 10-es listánkra, de megemlítenéd, mert valamilyen szempontból szimpatikus számodra.
Igen, ő a 11. lett a közös ranglistánkon, igazából holt versenyben a 10-kel, szóval így bele is férne az adásba, de az egyetlen, akit én ki akarok emelni erről a klasszról, ez Caleb Proctor, a Southeastern Louisiana Egyetemről, ami ugye hát egy baromi kicsi egyetem, akik így általában hasonló kicsi egyetemekkel játszanak, és akkor néha becsúszik egy LSU, mert hogy ott vannak a szomszédban. Na most ebből kifolyólag, hogy a Caleb Proctor űrszámokat hozott peszrásban ebben a szezonban, de hozzá kell tenni, hogy ezt kis csapatok ellen, viszont egy ilyen mezőnyben nagyjából ezt is értékelni kell. Ugye a csávó egy, én általában azt szoktam mondani, amikor nézeketem a defensive tackle-ket, hogy kinek milyen a mérete, azt szoktam mondani, hogy DT méretű, nose tackle méretű, vagy defensive end méretű, és a defensive enddel nem azt mondom, hogy át akarom sorolni őt az edge-ek közé, hanem azt, hogy inkább egy ilyen Milton Williams, ő lesz a legjobb példám talán erre, tehát ilyen Milton Williams típusú, inkább egy erőszakos rusher belülről, mint sem egy futásfogó nagyobb játékos. És ő ennek megfeleltető is, az én 300 font alatti értékelésemben ő inkább egy defensive end méretű, viszont fiatal, a karjai nem túl nagyok, de senkinek se ebben a mezőnyben, szóval már az, hogy nem röhelyesen kicsi, már azzal is jónak számít, remek atléta a csávó, jó 40 yardot futott, nem volt rossz a gyakorlatokon, sem szóval ilyen szempontból ki kell emelni, és valóban kivételesen jó teljesítményt rakott le az asztalra peszrásban a Southeastern Louisiana-n, ami ugye egy kicsi suli, viszont ebben a mezőnyben egy ilyen kis suliból érkező, berobbanó, fiatalabb prospekt, akinek tök jó trétjei vannak, képviselt értéket. Mi ez az érték? Azért harmadik nap, szerintem, de ott valaki elviszi, és két évig nevelgeti, a csávóból szerintem lehet egy rotációs, vagy akár kezdő is, és szörnyű kimondani, ez is értéket képvisel, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy majd kiviszi el, és milyen életútja lesz Proctornak, de lehet így is többet beszéltem róla már, mint kellene.
Nem, én örülök neki, hogy ennyit beszéltél róla, és szépen felvezetted itt a méretek kapcsán különböző szerepköröket, mert én le tudtam volna annyival, hogy a Caleb Proctor egy street tech, és akkor mindenki kezdve, amit akar, úgyhogy ez szerintem tök jó volt így, és nagyjából le is írtad, hogy őt mire lehet majd használni, tehát hogy egy ilyen alulméretezett játékos, aki mondjuk azért futás ellen kevésbé stabil, de egy iszonyú robbanékony figura, és őt beállítod ott egy gebbe, ahova mehet előre, és abból jó dolgok lesznek úgy általában. És egyébként oké, kis egyetemek ellen csinálta, de az LSU ellen is működött. Tehát, hogy szerintem ő azzal került fel így sokaknak a radarjára, hogy az LSU ellen is voltak neki momentumai, nem is kevés, és ott is tök jó kijött ez az elit atletikus adottságai, és egyébként nagyon jó, hogy mondtad a Milton Williams-t, mert egyébként szerintem kimondottan hasonló prospektek ők. Tehát, hogy szerintem a Milton Williams is nagyjából ilyesmi erényekkel és gyengeségekkel jött ki annó a draftra, és ő is ugye egy kisebb egyetemről, ő talán harmadik körös lett végül, javíts ki, hogyha tévedek, de úgy rémlik, hogy ő harmadik körös volt.
Miért azért a harmadikban hoztuk el, és a méretek miatt csúszott ilyen messzire, most ti meg megfizettétek, és marha jó.
Igen, tehát, hogy konkrétan ezt a karrierutat egyébként nem nehéz belelátni Proctorba, még hogyha nyilván ez valahol a felső határa az ő lehetőségeidek, de én el tudom képzelni, hogyha nem is konkrétan ezt a karrierutat, de valami hasonlót befut, ahol szépen lassan a rookie szerződése végére az egyik legjobb pass rusher defensive tackle lesz ő a ligában. Nyilván ez még azért messze van, de ezekre az adottságokra azért lehet építeni.
És az a vicc, hogy még körülbelül két játékos lesz, körülbelül beszélünk, és ugyanúgy Milton Williams-t fogom majd példának hozni, szóval mindenki nézzen utána már most Milton Williams-nak, aki nem ismerné.
Ezért nem fűznék hozzá igazából semmit, mindent elmondhatok róla. Peti, neked van érdemleges neved, akit behoznál?
Igen, nekem a Lando Robinson a Navy-ről. Ugye nála is egyébként hasonló dolgokat lehet elmondani, mint Proctor kapcsán. Nem tudom, hogy Matyinak a Milton Williams prokompal rendelkező játékosainak a listáján rajta van-e. Robinson is egy iszonyú alulméretezett játékos, vagy hogyha nem is iszonyú alulméretezett, de alulméretezett játékos, nem is éri el a 6 lábat a magassága, tehát hogy azért ez DT-ként kimondottan alacsonynak számít. Cserébe viszont ő is fantasztikus atléta. Ugye a Bruce Feldmannek van a freak listje, ő arra a sorozatban 3 évben került fel, tehát azért ezt tök jól leírja, hogy mennyire, micsoda atletikus szörnyetegről van szó. Aki szintén a robbanékonyságából, a sebességéből, a rendkívül gyors első lépéséből, és az elképesztő motorjából élt, és azért ő is egy kisebb egyetemről érkezik, hát azért a név is feltétlenül az FBS krémjével játszik, de azért mondjuk elsősorban ők legalább FBS csapatokkal, így a Southeastern Louisiana-val ellentétben. Neki is rövidek a karjai, neki is gondjai akadnak a blokkokról való leválásban, mondjuk futás ellen, de azt gondolom, hogy potenciál az bőven van benne. Én megmerném kockáztatni, hogyha egy 10 centivel nagyobb, meg mondjuk egy 10-15 kilóval nehezebb, akkor azért róla nem harmadik napos prospektként beszélgetnénk, hanem valahol az első kör vége felé. Nyilván ez egyébként több játékosról is akár el lehet mondani más posztokon, de annyira domináns volt az ő tépje, és nekem annyira tetszett ez, hogy ezért kicsit sajnálom, hogy alul méretezett. Ebből a szempontból olyan, mint tavaly az O-line-ban volt Willi Lampkin, akinek azt hiszem a legdominánsabb, legjobb O-line tépje volt tavaly, csak hát borzasztó pici volt. Robinson azért nála jobban megfelel a posztjai követelményeinek. Szóval én látok benne fantáziát, szerintem ő egy bőven használható játékos lesz. És egyébként volt egy videó, hogy az Aaron Donald-del együtt edz, ugyanazok a méretekkel rendelkezett nagyjából. Szóval akkor őt meg kompolom az Aaron Donald-hez, nem a Milton Williams-hez, és nem akarok rá túl nagy nyomást helyezni.
Jézusom, igen, várjál, Aaron Donald, 280 font, volt csak a Donald, Jézusom, erre is emlékeztem. Én is bírom Landon Robinson, tök jól elmondtál róla mindent, nagyon remélem, hogy draftolják, és hogy nevelgetik, és hogy néha látjuk a pályán, és tök mókás lesz. Imádom, hogy az 5-11 magassággal és a 293 fontjával, ami az én skálámon nagyjából 30 fonttal kisebb, mint egy nose tackle-é, ő játszott nose tackle-t nem is keveset a névén. Ez csodálatos. Szóval, ja, nagyon adom a liblingedet.
Hát és akkor rajtuk kívül van 10-15 darab olyan a harmadik napos nagy darab defensív tackle, aki így a futást talán fogogatja, de hogy így ennyi. És ebből tényleg nem is tudom, hihetetlen sokan vannak. Úgyhogy tök jó, hogy beosztátok azokat a neveket, akikben legalább valamilyen pass rush potenciál van, mert hát olyan sok nem lesz a top 10-ünkben sem. Mit szóltok, akkor szerintem kezdjük el azt a top 10-es listát.
Ja,
esünk túl rajta.
Esünk túl rajta, igen.
Jó, akkor az első nevet magamra vállalom, hogyha már én nem hoztam, nem tudom, kedvencet, mert hogy nincs. Tehát a 10. lett a listánkon holt versenyben, ugye a Proctorral, Chris McClellan a Missouriról. Akiről igazából szerintem az első dolog, amit mondani szeretnék, hogy így egy okés játékos, és ezzel erre a listára fel lehet férni. Tehát, hogy volt 2 egész jó éve a Missouriban, tehát abszolút normális ellenfelek ellen játszott, és úgy nagyjából futás ellen is tud dolgokat csinálni, ott talán még egy kicsit jobb dolgokat is, és valamennyi pesztrásra is van. Nem sok, de valamennyire talán képes lehet. Abszolút egy defensív tekül méretekről rendelkező játékosról van szó, viszonylag rendben vannak a karhossz méretek is, viszonylag rendben van az ereje, jól használja a kezeit, van némi búrása, de nyilván semmiképpen nem kiemelkedő benne, és hát futás ellen én úgy láttam, hogy nem rossz a lábunka, egész jól lejön a blokkokról, a motorja is rendben van, úgyhogy egy ilyen tényleg van egy ilyen átlagos all-around játéka, ami negatívum vele kapcsolatban, hogy azért nem kiemelkedő az ereje, tehát azért a NFL szintű és erővel rendelkező gárdok ellen lehet gondja, cserébe meg nem annyira gyors és nem annyira atletikus, tehát nehéz látni azt, hogy pass rush-ban hogyan fog nyerni, de benne talán van valamennyi upside, hogy fejleszthető ezen a téren, és ahogy láttam, eléggé magasan játszik. Úgyhogy a pedlevel nem feltétlen van rendben. Én őt így egy ilyen harmadik nap elején látnám szívesen valahol, de szerintem ez elég, hogy a 10-es listánkra ráférjen. Láttam, hogy ugye én 9. helyre raktam, és ő Csonka Peti is, Matyi, illetve Dancs Peti lejjebb voltak vele. Nem tudom, hogy hozzá mit szóltok.
Szerintem tök jól mondtad, hogy egy ilyen korrekt játékos, egy klasszikust idézek, én őt nem utálom. Tényleg harmadik nap eleje nálam is, tehát egy nagyon stabil futás elleni védő, aki egyébként egyetemi karrierje vége felé mutatott olyan jeleket, hogy egyébként van benne némi pass rush potenciál, de őt nem azért draftolod, hogy őt az ellenfél irányítóit terrorizálja 0-24. Tehát neki nem ez lesz a dolga. Persze, hogyha egy-egy alkalommal nyerni tud, és tud némi nyomást gyakorolni, tök jó, annak örülsz, de azért neki elsősorban szerintem a korai down-okon lesz, lehet komolyabb szerepe. Abba viszont egyébként tök jó. Tehát a futást azt stabilan fogja, egészen erős, nyilván... Tehát azonban nehéz róla, mint mondani, egy ilyen igazi közepes játékos, nem kell tőle sokat elvárni, nem is ezért draftolod a harmadik nap elején, de én azt gondolom, hogy benne simán benne van az, hogy egy, egy 10 éves NFL karriert befut, ahol alkalmanként akár kezdő is tud lenni egy csapatban. Inkább ő ez a tipikus negyedik körös, aki így nem nyűgöz le semmivel. Talán tavaly a Farmert draftolt a Patriots, a Joshua Farmert a Florida State-ről. Kicsit ő volt nekem ilyen hasonló vibe, hogy hát így nem mozgat meg nagyon, de nem is egy rossz játékos.
Hú, én Farmert azért nem nagyon bírtam, szóval nekem ő nem egy jó hasonlat, de amit elmondtál, azzal amúgy nagyon jól egyetértek, nálam is negyedik körös McLellan, Proctor meg Xavier Harrisról nem lesz szó, de ők nálam a negyedik körösök, és tényleg úgy vagyok vele, hogy amikor így felkelnek a GM-ek aznap reggel, és ú, srácok, a DT-ben nincs meg a mélység, kéne valaki, aki fiatal, stabil, rotáció, akár kezdő ízé ki legyen, az nekem Chris McLellan. Ez a csávó, ez megfelelő méretekkel bír, tehát egy defensive tackle, aki defensive tackle méretekkel bír, nem atléta, de közben nagy kezei vannak, tehát ott falban azért tud mozgatni, ha kell. Igazából korrekt munkát végzett a Missouriban, van megfelelő, én úgy érzem, hogy van ereje ahhoz, hogy búrásból átmenjen, még ha nem is ez lesz valószínűleg az ő igazi funkciója. A technikája az nagyon csiszolatlannak tűnik, viszont pont emiatt elviszed, tudod, hogy milyen szintet tud hozni, és ha tudod a technikáját fejleszteni, mindenféleképpen kell, de ha mondjuk egy nyárnál tovább fejlesztenéd, akkor tényleg akár kezdővé kinőheti magát, és nem fogja lehozni a csillagokat, de működni fog. Szóval adom McLellant, itt a 10. helyen, szerintem abszolút, abszolút jó helye van a mi kis bordunkon.
Hát akkor Matyi, gyere a következő játékosra, úgy látom, úgyis te vagy vele a legmagasabban.
Igen, akkor most gyorsan megnézem, ez Daryl Jackson, valóban én vagyok vele a legmagasabban, én a 7. helyen vagyok. Én őt a 3. köröseim között, én a 2. helyre raktam őt. Azért itt sem feltétlen kell csodákról beszélnünk, szóval senki sem azt várja, hogy most a kesleg rajongok érte, de rendelkezik olyan tulajdonsággal, ami alapján ő egy szimpatikus prospekt. Ő is defensive tackle-t játszott, és a méretei megfelelnek ehhez. Neki is nagyon rendben vannak a kezei, és ez tényleg ez nem elhanyagolható pont. Azért láttuk már, hogy tudnak kiskézzel is működni ezek a srácok, de szerintem ez egy nagyon fontos aspektus tud lenni egy defensive tackle-nél, főleg akkor, hogyha az illető nem biztos, hogy jó atléta, ugyanis nem vett részt a combine-on, tehát csak azt láttuk tőle, amit a pályán tudott, nem tudom, hogy FSU Pro Day volt-e már, hogy lejtett pályán mennyit tud futni. Annyi, hogy pass rush repertoárjára abszolút nincs, tehát fogalma sincs, hogy hogy működik a pass rush. Amikor néha sikerül neki valami, mert átmegy erőből, vagy ilyesmi, akkor hatalmasokat tud szakítani, de ez leginkább az erejéből adódik. Kérdés, hogy ez mennyit fejleszthető, cserébe ezt az erejét run defense-ben nagyon jól ki tudja használni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ő egy fejlesztendő projekt, akit el tudsz hozni, mert rendelkezik szerintem run defense-ben legalábbis mindenképpen olyan padlóval, mint amivel Chris McLellan. Viszont az a kérdés, hogy tudod-e fejleszteni az inkonzisztens pass rush tudását, ami hát jelenleg elég random. Mert ha tudod, akkor a csávóban sokkal több van. És nálam ez a fajta projekt, ez már megér egy harmadik kört, hogy másik napon elvidd.
Nálam inkább azért közel van McLellanhez, illetve szerintem azért is beszélünk itt róla, mert rossz a klassz, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon inkonzisztens és kiforratlan egyelőre, és az, hogy ő ekkora, ez szerintem inkább a hátrányára szolgál. Tehát nagyon magasan játszik. Lesz gondja nem kevés az NFL-ben. Nem tudom, hogy van-e benne több, mint hogy 15-20 napra felragd egy meccsen, amikor egyértelműen futást kell fogni. Úgyhogy egy kicsit lejjebb vagyok vele. Kicsit boomer-bust is szerintem. De abszolút van benne potenciál, emiatt érdemes lehet kiválasztani. Én inkább harmadik nap elején minden.
Igen, nem is ő ugyanaz a polc, mint a McLellan. És pont azért, amit te mondtál, Bence, hogy ez a magasság az szerintem hátrányt okoz neki, hátrányt jelent neki. Túl magasan játszik, és ebből lehetnek gondjai, és a Matyi által említett inkonzisztencia meg nekem megint csak McLellan mögé sorolja, mert persze valóban vannak olyan villanásai, amik alapján így elhiszed, hogy ő egy baromi jó defensive tackle lehet, de közben annyira kiszámíthatatlan, tehát tök jól jelzi az ő profilját, meg az ő inkonzisztenciáját, és főleg a pass rush kapcsán, amit megint csak Matyi említett, hogy egy-egy villanás van, de hogy egyébként így nem tudja, hogy mit csinál olyankor, hogy 2024-ben true passzeteken a 21%-os pass rush win rate-et produkált. Ez 2025-ben leesett 8,4-re. Tehát, hogy ez nem az a minimális kilengés, hanem tényleg a skálának a két vége. És ebből emiatt nálam abszolút, vagy ez is azt jelzi, hogy ő tényleg egy ilyen boom or bust prospect, és picit inkább hajlok a felé, hogy ő a bust kategória, míg nyilván a plafonja sokkal magasabban van, mint McLellennek, aki ennél a stabil futás ellen jó passzásban korrekt DT-nél több soha büdös életben nem lesz, tehát hogyha a fejed tetejére áll se, de hogy ő azt fixen fogja hozni. Jacksonnál nem vagyok benne biztos, hogy ő egy hasznos, fixen egy hasznos NFL játékos lesz. És nálam emiatt van alatta, de egyébként minden, amit elmondhatok róla, az azt gondolom, hogy jogos, és egyet tudok vele érteni. Még annyit tennék hozzá, hogy a legnagyobb keze van neki, legnagyobb kézfeje van, amit defensive tackle-nek mértek valaha a combine-on. Tehát hogy ez így a 35 incses karhosszával az úgy nem rossz. Tehát hogy látszik, hogy honnan jön az ereje, meg hogy miért tud annyira erőszakos, agresszív lenni.
Egyébként annyit most gyorsan még hozzáfűznék, bocsi Bence, hogy egész jól meggyőztetek. Mert eddig fel se fogtam, hogy a technikája abból is lehet vacak, hogy ő tényleg 6-5 magas. Most nézem, itt van a jegyzetemben, hogy 6-5 magas, de nem tudatosítottam valahogy. Nem fogom ettől még hátba rakni, mert tetszik az upside, ami most talán egy kicsit messzebb van, mint eddig gondoltam volna, de ennek ellenére jól érzem azt, hogy úgy érzem, hogy jó helyre raktam, viszont tök jó, most meggyőztetek, ezt raktározzátok el, az évben többször nem lesz ilyen.
Ezt akkor elrakjuk egy humorosba.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. És akkor Peti, tiéd a következő játékos, a fenomenális névvel rendelkező Dante Corleone.
Igen, tehát szerintem ez top 2 név legalább ebben a DT klasszban. A következő úriembernek is hasonlóan jó neve van. És igazából mondanám, hogy itt kimúltak a pozitívumok, de nem. Tehát, hogy én csípem Corleone játékát. Szerintem ő egy ilyen igazi klasszikus nose tackle típus. Futás ellen baromi stabil, nagyon szépen megtartja a gap felelősségeit, nehéz elmozdítani a helyéről. Azt hiszem, ő is freaklistes, de freaklist tag volt korábban, de ebben most így hirtelen nem vagyok biztos. Igen, ő is freaklist tag volt, és hát mint egy klasszikus nose tackle, burrassal nyer. Tehát, hogy ő azt csinálja, hogy ő így benyomja a zsebet. Neki nem nagyon vannak ilyen perszrás mozdulatai, hogy akkor nem tudom, swim move-val, vagy spin move-val, vagy nem, erőből megoldjuk. És egyébként ez egészen jól működik, olyan szinten legalábbis amennyire egy nose tackle-nek ezt tudnia kell. Szerintem ennél többet nem kell elvárni egy játékostól a poszton. Ami nála problémás, hogy ő egy idősebb prospekt, és ez annak is köszönhető, hogy a 2024-es szezonját ő kihagyta, mert vérrögöket találtak a tüdejében. Ez nyilván ott lesz, mint red flag, de azért az utóbbi években láttuk, hogy ebből a problémából elég sokan visszatértek már mindenféle gond nélkül. Például csak hogy a Patriotsnál maradjak, ott például az elmúlt 5 évben a David Andrewsnak és a Christian Barmornak is ilyen problémái voltak. Corleone is játszott a 2025-ös szezonban mindenféle probléma nélkül, vagy hát amennyi meccset kiadott, azok a bokasérülése miatt voltak, nem pedig a vérrögökhöz kapcsolódtak. Nyilván ezekkel a red flagekkel számolni kell, meg ami szerintem még itt fontos vele kapcsolatban, hogy amit csinál, azt nagyon jól csinálja, kérdés, hogy ez mennyit ér. Tehát, hogy mit áldozol egy ilyen futáson, stabil peszresban, igazából burráson kívül mással nem nagyon operáló nosztekörre.
Én egy harmadik kört, másik napos picket inkább úgy mondom. Én is alapvetően bírom Corleone-t, de az egyetlen okom rá nem a neve, hanem az, hogy tudod, hogy mit kapsz. Itt nincs zsákba macska, itt kapsz egy elképesztően biztos padlót, és egy, hát mondjuk azt, hogy kicsi plafont, amivel talán kezdhetsz valamit. Én úgy tudom, én nem láttam, bevallom, de azt írják nálam okosabbak, hogy fejlődött a pesztrás repertoárja. Higgyük el nekik, én ezt nem láttam tépen egyáltalán, mert ő tényleg az a csávó, ő egy 340 fontos nose tackle, őt berakod a center elé, azt mondod, hogy ott, ami a centertől balra vagy jobbra ki akar jönni, az ne jön ki, és az nem fog kijönni. Legalábbis college szinten ez működött, a NFL-ben majd kérdés. És ő ennyit tud. Viszont ezt tök jól, és ha valakinek kell egy klasszikus nose tackle erre a posztra, az ezt értékelni fogja, és el fogja vinni. És szerintem ez egy nagy erény. Igazából bármelyik klasszban, de ebben a csicska klasszban, ami a DT-nél van főleg, mert ez valami olyan, amit tényleg tudod, hogy mit viszel el, ha neked kell egy ilyen, akkor Corleone-ra megéri majd beruházni, és nem vagyok benne biztos, hogy van nála jobb erre a szerepre, mert vannak hasonlók, kérdésekkel, kisebb padlóval, sokkal magasabb plafonnal, de tényleg kell egy stabil padlójú nose tackle, aki az ájukat lezárja, vidd el Dante Corleone-t, Dante Corleone-t a másik napon.
Igazából nekem ő még továbbra is ugyanaz a kategória, mint a Jackson és McClellan voltak, tehát ez a harmadik nap eleje, és egyetértek azzal, hogy ő az, aki a legstabilabb padlóval rendelkezik, viszont szerintem a legalacsonyabb plafonnal is úgymond. Tehát amíg ő egészen biztosan az első két downnál a megfelelő sémában majd fent tud lenni nose tackle-ként, ezen kívül viszont gyakorlatilag szerintem semmilyen upside nincsen benne, és amíg McClellan azért talán valamilyen all-around játéka is rendelkezik Jacksonban, meg mondjuk azt, hogy be lehet szeretni, addig Corleone tényleg az, akit a negyedik körben elviszel nose tackle-nek, és ennyi számomra, tehát nálam itt van egy ilyen kisebb szakadék, ezután már izgalmasabb játékosok jönnek, nálam még ő inkább ez a tier.
Nálam még a következő játékosunk is az lesz, aki ebbe a közép-alsó tírbe tartozik. Hál' Istennek nem én beszélek róla, mert elég rossz egyetemről érkezik.
Rossz egyetemről? Miért? Honnan jön a... Iowa?
Még citrus az Iowa State-es.
Igen.
Úgyhogy Matyi véleményét azt azért itt fenntartásokkal kell majd kezelni.
Te beszélsz róla, Bence. Nem én raktam leglejjebb, pedig azt vártam volna. Úgyhogy...
Hát akkor beszélek a Big Citrusról, mert igen, tehát fantasztikus nevű defensív tekvéreink vannak, csak nem játszanak jól, de mindegy. Szóval Dominic Orange az Iowa State-ről, akinek igazából a 2024-es éve volt jó, és talán beszéltünk arról, hogy 2025-ben visszaesett, mert az egész Iowa State visszaesett 2025-ben, úgyhogy nyilván kezelik fenntartásokkal, de...
Nagyon helyes, hogy visszaestek.
Így van. Orange-ról, kedves narancsunkról is azt kell tudni, hogy egy inkább nose tackle méretekkel rendelkező defensív tackle, akiben legalábbis 2024 alapján talán van valamilyen szintű pass rush potenciál, bár erősen kérdőjeles azért ez, hogy az NFL-ben megvalósulhat el, de mondjuk benne többet látok ilyen szinten, mint mondjuk Jacksonban vagy Corleone-ban. Ezért van egy kicsit feljebb, egyébként meg nagyon hasonló róla is az elmondani való, tehát, hogy nagy darab, a futás ellen inkább jobb, jó méretekkel rendelkezik, erős, de ő is magasan játszik, igazából nem jó pass rusher, és egy magasabb padlóval rendelkező run defender, akiben minimálisan több potenciált látok abban, hogy lesz valamilyen pass rusher NFL szinten, és ezáltal mind a három dánnál pályán tud lenni, mint az eddigieknél, akikről beszéltünk. Úgyhogy nálam ő a harmadik körös játékos egyébként az első.
Ugye azt mondod, hogy Space Eater, akkor az egyébként az Orange. Tehát, hogy ő az a kategória, akit felállítasz a centerrel szemben, és azt mondod neki, hogy jó, tied ez a két égep. És akkor így azt mondja, hogy jó, akkor megoldjuk. és igazából ezt veszed vele, vagy az, hogy ledraftod, ezt vásárolod, és ezt fogod kapni. Ő is egyébként freaklist tag, hihetett, hogy ezt kell kiemelni ennél a DT klassznál mindenki kapcsán, mert hogy így a elit atléták oké, de egyébként így a játékukban ez annyira nem látszódik. Meglepően jól mozog oldalirányba is, tehát hogy azzal sincsen gond, néha az Iowa State ilyen teljesen elmebeteg módon felállított őt a tackle külső vállához, tehát hogy hol máshol játszasd a nose tackle-ödet, hogyha nem edge rusherként. És meglepően jól is nézett ki ott, de azért ezt így az NFL-ben nem gondolom, hogy ő konzisztensen meg tudná csinálni. Ő tényleg ez a two-gap run stuffer lesz, minimális pass rush potenciállal, nála is azt látjuk egyébként, mint Cordeone-nél, fogja és betolja a vele szemben álló embert. Ha ez összejön neki, akkor tök jó, hogyha nem jön össze, akkor meg nem nagyon tud más kezdeni, tehát hogy nem kimondottan erős a pass rush repertoárja. Szerintem ezt jól mutatja az is, hogy karrierje során mindössze egyetlen egy szekket szerzett. Nem is ezért draftolod. Nálam ő azért nem azért a korából adódóan picit jobb játékos, mint Corleone, és picit magasabbra teszem a kevesebb red flag miatt, de egyébként játéktudásban meg azt gondolom, hogy ők abszolút hasonló prospektek, nagyjából én ugyanoda is rangsorolom őket.
Szóval ő az egyetlen prospekt az Iowa State-ről idén, mármint biztos jönnek még páran, akik ilyen camp töltelékek lehetnek, de akik el fognak kelni, nagy esélyű az egyetlen, és ez hát egyáltalán több, mint kéne, de ez se olyan rossz arány. Alapvetően nekem sincs bajom narancsal, tényleg jó méretekkel rendelkezik, kicsit magasabb, de kicsit könnyebb, mint Corleone, de ő is egy klasszikus nose tackle, rendben vannak a karjai. A problémám inkább az, hogy ő alapvetően abban az évben tudott egyedül domináns teljesítményt mutatni, amikor az Iowa State, köztem az Iowa State védelem is jól működött. És amint egy kicsit az Iowa State előtte meg utána rosszabb volt, már is csak egy egy oké töltelék ember volt a fal közepén, akit tényleg még off-ball linebackerbe is elküldtek egyszer-négyszer. Tehát tök fura dolgokat játszottak vele, miközben kb. Folyamatosan defensive tackle, vagy mi az a két guard között kellett volna mozognia. Nem érzem azt, hogy ő jelenleg egy domináns kezdő skillsettel rendelkezik. Szerintem a technikája nem jó. Igazából, ha csak a tiszta számokat nézzük, akár csak, hogy mit művelt a pályán, de akár csak a PFF grade-re nézze, elég hamar lejön nekem, hogy ő nem egy olyan, akit azonnal kezdetni akarsz, és azért a második napon én már olyanokat keresek, vagy rögtön stabilan kezdeti tudom, vagy látom benne a hatalmas upside-ot. Benne az upside-ban se vagyok biztos, mert szerintem őt még nevelni kell. De nem vagyok benne biztos, hogy ennek lesz jövője, és itt most tényleg nem az Iowa State ellenességről szól nálam, hanem nem bízom abban, hogy ő majd el fogja hozni azt a szinten, hogy még egy Corleone, illetve kihagyta a combine jelentős részét, úgyhogy az atletizmusa az jelentős kérdés, mondjuk a DT-k nagy része kihagyta a combine jelentős részét. Mindegy, talán túlbeszéltem, nálam ő egy lejjebb van, mint Corleone, beírtam azért a harmadik kör végére, mert úgy vagyok vele, hogy hát nincs olyan vetélytársa a DT-k meg az NT-k között, szóval valaki el fogja vinni, remélem nem a Philadelphia Eagles lesz, menjen valami csicska csapatba, ahova való, mint Iowa State-es, aztán talán jövőre már hallunk róla valamit, addig meg nem vagyok benne biztos, hogy túl sokat látjuk.
Oké, el tudom fogadni, hogy nem vagy vele olyan magasan. Egyetértek azzal, hogy vannak komoly kérdőjelek, de hát legalább fasz a beceneve vanna. Menjünk akkor tovább, és akkor ha minden igaz, Matyi, akkor te fogsz jönni. Na, erre kíváncsi leszek, ő már egy izgalmas prospect, Grayson Halton.
Jönni Grayson Haltonnal, és én bírom, nem annyira, mint Dunch Petty, mert ő elég magas rakta.
Ő mi nagyon bírja.
Mi hárman kb. Egy helyre, és ő nálam a harmadik körösöknél az első, tehát relatíva magasan vagyok vele. Ő is egy, hát az én skálámon egy defensive N méretű defensive tackle, tehát 300 font alatt van, kicsik a kezei. Ez nálam mindig egy kritikus pont, nagyon-nagyon kicsik a kezei, pontosabban a karjai, kicsik a keze, az kb. Rendben van. Ez egy nagyon kritikus dolog, viszont cserébe egy marha jó atléta. A Combine-on egyértelműen kioszták az ilyen standoutok közé, hogy ő mennyire jó munkát végzett, szóval kb. Itt keltette fel igazán az embereknek az érdeklődését. Az a furcsa, és igazából ez, ami számomra egy érdekes dolog, hogy ő nem feltétlenül úgy játszik, ahogy azt az ő testalkat és atletizmusa mutatná. Mert hogy ő inkább futás ellen mutatott jó munkát, peszrásban csak korrekt volt. Én azt várnám, hogy pont fordítva fog működni, viszont én úgy érzem, hogy jó technikával oldott meg mind a kettőt, a peszrás win rate-je azért rendben van, tehát talán egyszerűen csak, nem tudom, túl sokszor küldtek el peszrásolni, és kevesebbet volt run defense-en, most ránéztem, és egyébként ez a helyzet, hogy ő tényleg inkább peszrás snappeken volt benn, mint run defense snappeken. Szóval ez is lehet, hogy a tiszta számok nem feltétlenül tükrözik azt, hogy ő tényleg az alkat, amire képes, de úgy vagyok vele, hogy ő megint egy olyan, aki Milton Williams-é válhat, tehát ő is ez a three tech defensive tackle lehet, mert megvannak az adottságai, egyedül a keze az, ami nagy kérdés, de az atletizmusa marhára rendben van, alapvetően jól képzett, egyedül az ereje kérdéses, egyetemen futás ellen az is rendben volt, tényleg én egyértelmű másodiknapos prospect, és nem is annyira projekt, mert szerintem magasan van a padlója is, tehát akár rögtön be lehet rakni a rotációba. A plafonja az egy nagy kérdés, hogy lehet-e még rajta fejleszteni, akkor tényleg egy Milton Williams lehet egyszer belőle, de én bírom, mert ő is egy olyan csomagot hoz, ami nem sok játékosnak van meg ezen a mostani drafton, mert tényleg a legtöbben egy nagyobb életű defensive tackle run stufferek, ő benne meg van a pass rusher potenciális.
Igen, nekem is azért tetszik, mert ő végre egy kicsit más, mint mindenki más, akiről eddig beszéltünk, mert majd most jönnek, tehát, hogy ő abszolút egy free tech, és igen, jó volt a run defense 2025-ben, de azért alapvetően a pass rush-a az, ami miatt felkelti az emberek érdeklődését, tehát legrosszabb esetben az egyértelmű pass snappeknél egy tök jó rotációs játékos lesz, de egyébként van benne potenciál és akarata a run defense-re is, úgyhogy lehet őt próbálgatni, lehet ő idővel akár kezdő. Egyébként marha atletikus, marha gyors az első lépése, jól használja a kezeit, jó a lábmunkája, de nyilván az, hogy a méretei nincsenek rendben, főleg a hosszúsága, az problémát fog okozni, de tehát arra a szerepre, amit szerintem teljesen egyértelmű, hogy számni kell, arra szerintem jó, és igen, ő már nálam is abszolút harmadik körös, nem lepne meg az se, hogyha ő egyébként kimenne a másodikba, mert tényleg elég nagy a hype, ami van körülötte január óta, de meglátjuk majd, egyértelműen olyan sémába, olyan csapatba kell, hogy kerüljön, ahol megfelelően tudják őt használni.
Ugye mondtad, Batyi, hogy annyira nem úgy játszik a Halton, mint ahogy várnád abból a méretei alapján, mert hogy futás ellen mennyire jó, viszont ami egyébként tényleg meglepő ezekkel a méretekkel, viszont abból a szempontból vitatkoznék, hogy szerintem meg pont úgy játszik, ahogy ezekkel a méretekkel kell neki. Ez a folyamatosan, vertikálisan a line of scrimmage felé egy ilyen folyamatos támadó módban van, és hogy tőle azt kell elvárni, hogy akkor induljon meg előrefelé, és akár helyezze át a line of scrimmage, vagy a támadó felett a line of scrimmage mögé 2-3 yarddal. Egyébként ugyanez, amiben a Milton Williams nagyon hasznos volt a Patriots futás elleni védekezésében. Tehát tök vicces volt, hogy az alapvetően pass rushernek hozott defensive tackle kiesése az gyakorlatilag megölte a futás elleni védekezést, és amikor visszatért, akkor folyamatosan ezzel az agresszív line of scrimmage felé való támadásával mekkora károkat tudott okozni az ellenfél futójátékába. Egyébként ezt szerintem a Halton is tök jól hozza, és ebben a stílusban játszik. És igazából még annyit tennék hozzá, hogy ugye tényleg ekkora méretekkel azt várjuk el, hogy azért ő egy prominens pass rusher legyen. A klasszban egyébként a harmadik legmagasabb pass rush win rate-je volt, pressure rate-ben pedig senki nem tudta utolérni. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz belekötni. Én tökre szerettem őt, mint prospektet, és tényleg nála is azt érzem, hogy egy baromi hasznos játékos lehet. Ő már mindenképpen egy polccal a korábban említett nose tackle-ök felett van.
Még annyi, hogy igazából igazad van, itt annyi volt nekem a fura, hogy ez a nem úgy játszik, mint ahogy azt a alkotából, meg a stílusából várnám, hogy nem mindig éreztem rajta az átütő erőt, tehát hogy nem éreztem azt, hogy akkora nyomást tudnak generálni a falra, cserébe, ha átjutott, akkor az effektív volt, de nem éreztem azt, hogy folyamatosan jön a nyomás, cserébe is valószínűleg az atletizmusából jön, hogyha kapcsolt, hogy jön a futó, akkor olyan pillanatban rajta volt. És ugye ez volt nekem egy kicsit ilyen fura, de így, amit te is mondasz, érthető. Mondom, nekem érdekes volt ez a stílus, hogy nem is a stílus, inkább az eredményessége. Az
abszolút, abszolút ez így amúgy abszolút érthető, tehát hogy ez teljesen jogos.
Mehetünk tovább?
Szerintem mehetünk.
Na hát az ötödik helyezettünk úgy lett ötödik, hogy három negyedik helyet adtunk neki, meg egy ötödik helyet. Ezt nem is értem, hogy hogyan jön ki, de minden esetre tényleg totál számokat nézve. Az ötödik helyezettünk Lee Hunter, úgyhogy akkor Peti, megkérlek, hogy folytasd vele.
Hát ránézel, és akkor azt mondod, hogy itt vagy újabb ilyen Space Eater, Nose Tackle. És akkor megnézed, hogy hogy játszik a Lee Hunter, és ez nagyon nem így. Tehát, hogy meglepően nekem az ő játékstílusa volt ebből a szempontból meglepő, hogy a méreteihez képest egyébként mennyire jól mozog oldalirányba akár, mennyire változatos passzrás move-okkal rendelkezik, és nem csak annyit csinál, hogy akkor elkezdem tolni befelé a centert. És iszonyatos agresszivitással játszik, tehát hogy ha máskor nem, akkor a playoffban szerintem ez abszolút szembeötlött, amikor a Hunter megjelent a backfielden, azt azért úgy észrevetted, és láttad. És persze amellett, hogy nem csak ebben jó, azért amikor ő elkezdi a burrás mozdulatait, hát azért az látványos. Tehát hogy az... Azt is így könnyű kiszúrni, és egyébként meg borzasztó gyors az első lépése, főleg a méreteihez képest, tök robbanékony, és ő egy olyan nose tackle, aki bejön, és azt mondta, hogy jó, futás ellen stabil, de egyébként benne abszolút van pass rush potenciál is, mert megvannak hozzá az adottságai, hogy konzisztensen nyerni tudjon. Nyilván szerintem az lesz a legnagyobb kérdés, hogy vajon mennyire kell limitálni az ő snap számát az NFL-ben, ekkora méretekkel, tehát azért egy ilyen 340 font körül volt talán Szerintem a kombányra ő fogyott. Tehát, hogy
de nem fogysz le 318-ra, 340-re.
Jó, akkor igen, jogos, most látom, hogy oda 318 volt felírva. 330 körül, viszont szerintem az már reális, hogy annyival játszott. Azt gondolom, hogy az még benne van. Nyilván, ami tehát, hogy 330 körül játszik, ott azért limitált, hogy mennyi snappet tudsz neki adni. És igazából ez szerintem vele kapcsolatban a nagy kérdés, hogy oké, van benne pass rush potenciál, de fent tudod-e hagyni egyértelmű passz szituációkban is, vagy azzal jársz a legjobban, hogyha ő korai downokon futás ellen picit rombolhat, és utána pihenhet rá. És szerintem ezt fogja meghatározni, hogy ő milyen értéket képvisel a csapatok számára.
Lee Hunter ugye egy nagyon érdekes figura volt, tök jól elmondtad, hogy az ember ránéz, hogy mit csinál, vagy hogy hogy néz ki, azt mondanád, hogy igen, egy hatalmas nose tackle, imádni fogod, mert ugye egyrészt jött a felismerés, hogy a mérete az nem annyira nose tackle, tehát hogy ez a 318 font, ez azért nekem a nose alatt van, leginkább defensive tackle-ben játszott, és ott tényleg mindent csinált. Nem csak zárta a lyukat, hanem ment rásolni. Mozgott a falon belül mindenfelé, és ez tök érdekes volt, és hogy én emiatt nagyon hamar, nagyon magasan voltam vele. Majd jött a combine, ami azért lejjebb húzta. A karjai még rendben vannak, ugye a pályamutató technika is rendben van, viszont az atletikus felmérői borzalmasak lettek. Tehát amit látsz tőle a pályán, hogy mit csinál, hogy alapvetően úgy néz ki, hogy ő tud mozogni a falban, és keresi a lyukakat, és ma ott van a futón, és érzi azt, hogy neki tényleg van egy mozgása a fal mentén, abból semmit nem tudott, nem, hogy semmit nem tudott megmutatni a kombájnon, de ilyen történelmien alacsony számai lettek, nem tudom, például a vertikális ugrás, mi az a magas ugrás?
Igen.
az ilyen történelmi 0%. Annyira gyengén sikerült. De a távolugrása is rossz volt, a 40 yardos futása is rossz volt, a 10 yardos futása is rossz volt. Tehát azért itt nagyon lehúzta magát. És ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy nálam, nem tudom, második a bordon körülbelül, így csak negyedik, mert hiába szerepelt rosszul a kombájnon, amit a pályán mutatott, az megér egy misét, az megér egy másik napos cetlit. Olyan helyre kell kerülnie, ahol van lehetőség kipróbálni őt nose-ba, defensive tackle-ben is mozgatni, és nem rögtön be akarják skatujázni valahova, és leginkább olyan helyen, ahol értenek is a DT-képzéshez, mert akkor ebben a csávóban nagyon sok minden lehet. De ha valaki bedől az atletikus teszteknek, és emiatt később viszi, és rögtön be akarok csinálni a nose tackle-be, hogy te ennyibre vagy képes, akkor lehet, hogy bele nem fog kijönni sohasem az, ami benne van.
Illetve ugye némileg idősebb is, mint a többiek, akikkel most gyakorlatilag itt versenyez azért, hogy ő legyen a DT1, mert ez nagyjából most egy ilyen ötfős verseny. Tényleg bármi lehet. Nem tudom, hogy ez nektek mennyire szempont, de ő tényleg 24 lesz, mire elkezdi a NFL karrierét, tehát nem 21-22. Ehhez képest pedig még azért lenne hova fejlődni. Úgyhogy nem tudom, amúgy mindennel egyetértek, amit elmondtatok. Na, én is magasabban voltam vele a combine előtt, de ilyen első kör végébe vártam, most inkább második kör, de tök őszintén azt akarom, hogy ne legyen első körbe defensive tackle, szóval második körre teljesen stabil.
Hú, jó, nekem egy azért lesz, és látok egy másikat is kimenni, de erről majd beszélünk, eljutunk oda.
Kimenni ki fog, csak nem szeretném.
Teljesen egyetértek.
Hasonlóan látom én is. Biztos, hogy lesz, de nem akarom.
Igen. Jó, hát ennyi a halálatlan feladat. Egy játékosról akartam beszélni, Caleb Banksról, mert nem bírom. Tehát na őt én nem szeretem. Tehát, hogy nincs itt a másik Peti, hogy ódákat zengen róla, mert ő azért nagyon bírta Banks-t, azt tudom. A legnagyobb boomer bust prospektje az egész draftnak. Ezzel a véleménnyel marhán egyetértek. Nem is tudom, hogy a Trevor Sikemaik vagy valakik mások mondták el, ezt egyet néztem a YouTube-on, de tökéletesen egyetértek ezzel. Tehát, hogy ő lehet az a játékos, aki lehet a DT1 a 15. pikken és bejön, de lehet az is, aki 3 év múlva nem lesz a ligában. Tehát, hogy egy hihetetlenül magas, karhosszal rendelkező, atletikus, defensive tackle-ről beszélünk, aki erős, jól mozog, rendelkezik power rush-sal, és tud dominálni. Ez a pozitívumvel kapcsolatban. Szerintem nála, ahogy a Daryl Jacksonnál igaz volt, hogy a hátrányára válik az, hogy mennyire magas, az itt is elmondható, rohadt magasan játszik, és emiatt a balansza sincs rendben. Nem rendelkezik pass rush move-okkal, és ő a futás ellen is inkonzisztens, srácok. Tehát amíg itt mindenki másnál szinte el tudtuk mondani, hogy legalább a futás ellen stabil lesz, Banksre ez sem igaz. És emellett pedig olyan rohadt sérülékeny, hogy az brutál. De rendelkezik egy hihetetlen magas plafonnal, azért, mert egy freak, és lehet belőle egy sztár, hogyha megtanítják perszrásolni, és elkerülik a sérülések. De semmilyen garancia nincs erre, úgyhogy nagyon nehéz belőni szerintem, hogy ő hol fog elmenni. Benne van az első kör, de most is megsérült. Nem tudom, hogy tényleg most a draftra mennyire egészséges, az off-season programban mennyire tud részt venni, ez is lehet majd szempont. De én őt az első körben biztos, hogy nem akarom, hogy elvigye a csapatom. Hál' Isten nincs első körös pikkünk, mert ott úgyis mindig basztogat húzunk, úgyhogy ezt nem tudjuk megtenni, vagy megtesszük a második körbe. Na mindegy. Úgyhogy ti jöttök, én nem bírom Banks-t.
Nekem egy másik Florida defensive tackle jutott eszembe róla, a Dominic Easley. Ő volt ilyen csávú, hogy egyébként mikor játszott, akkor itt tök látványos volt, meg itt tök jó volt, de hogy így, nem tudom, két havonta megsérült az ember, és ilyen mindenféle változatos sérülései voltak. Banksnél szerintem ebből a szempontból még rosszabb a helyzet, mert neki ugyanaz a sérülése tér vissza folyamatosan. Tehát, hogy szerintem ez az ijesztő ebben. Nem az, hogy van két-három ilyen freak sérülése, hát benne van a pakliban, hanem neki folyamatosan ez a lábsérülés, ami gondot okoz. És És igen, tehát, hogy amit elmondtál, hogy igazából abból nyer, hogy baromi atletikus. Tök jó, csak az NFL-ben is hasonlóan atletikus figurák ellen kellene folyamatosan nyernie, és oda az már nem biztos, hogy elég lesz. Ráadásul ilyen méretek, én azt várnám, hogy ő így stabil, jó legyen futás ellen, ehhez képest valami botrányosan rossz. Mind a stop rétje, a miss tackle rétje az 20% feletti. Szörnyen néz ki ellene, és nem tudom, nekem túlságosan inkonzisztens, és én nem szeretem az ilyen boomer-bust típusú játékosokat, ilyen magasan, mint ahol a Banks-et jó eséllyel el kéne vinni, és hogyha még emellé hozzáteszem a sérüléseit, és hogy ugyanazt tér vissza nála folyamatosan, csak csatlakozni tudok hozzá, hogy én őt nem szeretem, mint prospektet, és persze, hogyha elkezdene csúszni, akkor valahol azért így a második kör vége felé már egész szívesen bevállalnám, de azon az áron, amilyen Aaron Banks el fog kelni, köszönöm szépen, de én ebből kimaradok, és hogyha valaki másnál jó lesz, ám legyen, együtt tudok vele élni.
Hú, hát nagyon sokáig, ugye szerintem többségünk bordján azért az első hely környékén volt Caleb Banks, mint ahogy nálam is, és aztán, ahogy jöttek a problémák, a kérdések, és leginkább, hogy az, hogy újra megsérült, mert a csávó tényleg kb. Úgy néz ki, hogy kimegy a boltba kenyérért, és megsérül. Tehát, hogy bármiben képes folyamatosan megsérülni, az azért lejjebb nyomta. Én a saját rankingemben a harmadik helynél egyelőre nem tudtam lejjebb rakni. Egy ötödikig talán tolhattam volna, de úgy voltam vele, hogy egyszerűen akkora az upside ebben a csávóban, hogy ebben a mezőnyben nem tudom már lejjebb tolni. Ugye hibátlan testre rendelkezik, hatalmas méretű karokkal, ehhez mérten a 327 fontos súlyához marha jó atletizmussal, tehát minden megvan benne ahhoz, hogy valaki elvigye, nevelgesse, és egy liga elisztára váljon. Ugye hatalmas kérdés a ha, és duplán hatalmas kérdés a ha a sérülékenység miatt. De tényleg, amiatt nincsen kihívója itt a defensive tackle között, nem is be van írva másik körre, nem akarnám, hogy az elsőben valaki elvigye, mindenféleképpen le fogom azt húzni. Ha második körben nem tudom, 40-től valaki elviszi, azt értékelni fogom, az úgy legyen, abban teljesen benne vagyok, de nem szeretném, ő is abba a kategóriába tartozik, nem szeretném, hogy az első körben valaki elvigye, legyenek ennél észszerűbbek a csapatok.
Oké. Tehát másik Petitől majd várjuk a pozitívabb véleményeket a chaten, mert ugye most nincs itt, és akkor bronzérmesünk Christian Miller. Kijön.
Én jövök, és az azért is jó, mert nálam van a legmagasabban, bár nálatok is egyébként elég magasan van, mert nálam ő a második számú. DT-n álltok a harmadik, és akkor Dunch Petting húzta le a hatodik helyre, pedig akár még előrébb is lehetett volna Molnár Keresztény, Christian Miller, mindegy. Alapvetően azért itt hiába beszélünk egy másik, harmadik helyezett prospektről, senki se várja, hogy most nagy csodákat fogunk elmondani. Ő is alapvetően egy nose tackle méretekkel rendelkező defensive tackle, aki futás ellen nagyon jó munkát végez, csak ezt a karrierrel többnyire inkább a B-gapből tette meg, és nem a center környékéről, viszont ezt nagyon-nagyon jól csinálja. Ezek mellett a kézmérete rendben van, atletizmusát ugyan nem láttuk, de a pályamutatott teljesítmény alapján nagy panasz nincsen rá. Játszott azért több helyen is a falban, tehát őt is küldték ki defensívennek, és ott sem mutatott rossz munkát, és évről évre fejlődött a peszrás repertoárja. Szóval ő az, akit, hogyha csak egy, remélem, a csapatok nem csak egy Ránsztaffer nosztekölt keresnek, de ha lemaradnak arról, akiről majd első ilyen beszélünk, akkor őt kell elvinniük, és pont. Viszont nálam azért került ilyen magasra, mert ha valaki emellett meglátja benne azt, hogy tovább fejlődhet a peszrás képessége, tudja ezt még nevelgetni és fejleszgetni, akkor szerintem nagyon nagyot húzhat vele, és nem tartom kizártnak, hogy pár év múlva úgy beszélünk róla, hogy ő volt a draft legjobb játékosa már, mint a DT között. Ez persze nem egy nagy teljesítmény a jelenlegi felhozatalt nézve, de ennek ellenére benne van. Úgyhogy én őt nagyon bírom, ő is természetesen csak második körös, de én simán beraktam Banks vagy Hunter elé, mert úgy vagyok vele, hogy ő rendelkezik egy olyan padlóval, ami abszolút megéri a relatíve magas pikket, és emellett nagyon jó upside-dal is bír, úgyhogy én nagyon, nagyon bírom Millert.
Igen, nálam is végül is azért lett harmadik, és pont a Hunter meg a Banks előtt van, mert inkább a Hunterhez hasonlítva. Tehát hasonlóan jó a run defense, nagyjából hasonló dolgokra lehet használni, viszont valamivel több perszás potenciált látok benne, illetve annak ellenére, hogy fiatal egyébként lehozott három jó évet egy nem kicsi egyetemen, és az utolsó két évben meg már abszolút kezdőként, úgyhogy igen, egy elég stabil padlót látok benne, és nála ott van már talán a három downos potenciál is, nyilván abszolút fejlesztendő a pászrásra, de legalább mutatott valamit, úgyhogy igen, második kör nem fájna annyira, hogyha az első kör végén elmenne, de inkább második kör, egyetértek.
Szerintem minden évben vannak olyan prospektek, akik kapcsán el lehet mondani, hogy ők jobb profi játékosok lesznek, mint egyetemi játékosok. És nekem a Miller kicsit ilyen, és emiatt óriási bajban voltam vele, hogy őt pontosan hova rakjam a listámon. Nem a top 3 defensive tackle az iszonyúan közel van egymáshoz, és emiatt Miller nagyon sokáig versenyben volt, hogy az első helyet kapja meg. Én őt elképesztően sokra tartom, és azt gondolom, hogy jó esélye van arra, hogy azt mondjuk, hogy ő a legkompletebb játékos idén a DT poszton. Mert és akkor itt kapcsolódnék vissza ahhoz, amit mondtam, hogy ugye a jobb profi lesz, mint egyetemi játékos, én vele kapcsolatban azt éreztem, hogy a pass rush potenciáját az sokszor a Georgia játékrendszere miatt ő nem tudta úgy igazán megmutatni. Tehát ritkán engedték neki azt, hogy úgy igazán agresszívan támadja az irányítót, és hogy igazi, valódi pass rusherként működjön. De én azt gondolom, hogy amikor viszont ezt megmutathatta, vagy amikor kapott erre lehetőséget, akkor meglepően jól mozgott ott, és számomra ez volt az értetete, hogy őt miért nem hagyják többször kicsit szabadabban menni az irányító után. Hogyha ezt egy NFL csapat megengedi neki, és elkezdik így használni, ahogy Matyi, te mondtad, hogy nem csak egy ilyen run-stuffer nose tackle-t látnak benne, akkor én azt gondolom, hogy simán benne van az, hogy ő lesz a legjobb defensive tackle ebből a klasszból mondjuk 5 év múlva, amikor visszatekintünk rá. Mert egyébként tényleg nagyon nehéz bármibe belekötni, technikailag rendkívül képzett, az atletikus adottságai jónak tűnnek, nincsen igazából hiba a játékában, az a kérdés, hogy azok a peszrás villanások, azok villanások maradnak-e, vagy esetleg konzisztensebbé tudnak válni. Ha konzisztensebbé tudnak válni, akkor Miller egy fantasztikus játékos lesz.
Örülök, hogy hasonlóan pozitívak vagyunk vele. És akkor menjünk a második helyezettünkre, aki hihetetlenül sokáig kezdve már a 2025-ös nyárral első helyen volt, és végül most nálunk csak második lett. Peter Woods. Peti?
Szerintem ő megint csak egy olyan játékos, aki így hát nehéz belekötni, tök jó defensive tackle, aki igazából futás ellen is egészen stabil, pass rush potenciál is van benne, egyikben sem úgy igazán kiemelkedő, nekem talán jobban tetszett kicsit futás ellen. Jó atléta, de nem rendelkezik el itt atletikus képességekkel, azért szerintem ezt a full sárga relative athletic score kártyája is tök jól megmutatja. És ő szerintem annak az áldozata, hogy úgy mentünk neki az előző szezonnak, hogy Peter Woods egy top 10-es tehetség a 2026-os drafton.
Hát sőt, top 3 volt.
Igen, és ehhez képest alul teljesített. Tehát, hogy ő úgy játszott szerintem, mint egy ilyen igazi késői első körös, korai második körös defensive tackle, mint mondjuk annó Ed Oliver. ő ezt a szintet ezt hozta, és hogyha úgy megyünk neki a draftnak, hogy őt valóban a második nap, a 2025-ös szezonnak, hogy őt valóban a második nap környékére várjuk, akkor most úgy beszélnénk róla, mint hogy micsoda riser, és egy tök alulértékelt játékos. Ehhez képest ugye hozott egy csalódás keltő 2025-ös évet, és mindenki elkönyvelte, hogy ő egy bust lesz. Szerintem ez nem igaz, mert Peter Woods egy tök jó NFL játékos lesz, csak iszonyúan magasak voltak vele szemben az elvárások, és ezeknek nem tudott megfelelni, és nyilván, hogyha kivinnék a top 10-ben, akkor az brutál nagy reach lenne, de én nem látom azt, hogy őt az első kör végén, ha valaki elviszi, az miért lenne egy rossz pick.
Bocs, de nem ugyanaz történik, mint TJ Parkerrel, hogy a Clemson borzalmas éve miatt már nem hiszik őket top 10-es játékosnak, pedig egyébként 2024 alapján abszolút azok?
Szerintem 2024-ben se volt ő feltétlen top 10-es játékos, de nyilván hasonló a helyzetük, hogy a gyenge Clemson szereplés, az rájuk is hatással volt, vagy ők is tettek azért, hogy gyenge legyen a Clemson, de igen, tehát hogy ez a 25-ös év, ez nekik borzasztóan rosszat tett, és mondom, most már úgy beszélnek róluk, mint hogyha valami ilyen hitvány szarjátékosok lennének, de hát nem azok, tehát a helyükön kellene őket kezelni. Én 24 alapján se tettem volna feltétlenül a Woodsot top 10-be, első kör első fele talán, de inkább a közepe, az úgy tök okés lett volna. És nyilván gyengébb volt 24-hez képest, ezért mondom, hogy első kör vége most. Tehát egy ilyen futás ellen nagyon stabil DT, aki itt-ott villantott passzres potenciált. Ez egy NFL kezdő, a kérdés az, hogy mennyire jó NFL kezdő.
Hú, Peter Woods. Ő az egyik, akivel nem nagyon tudtam mit kezdeni. Nálam nagyon sokáig ő volt a második a bordon, azért, mert úgy voltam vele, hogy őt valaki el fogja vinni az első kör végén. Nem feltétlenül akartam volna ezt, de úgy voltam, hogy ez fog történni. De aztán hátrébb raktam második körbe, és abban a pillanatban már a saját értékelésemben lecsúszott az ötödik helyre, mert mindegyik második körös, aki nálam van, azt szívesebben vinném el, mint őt. És muszáj egy kicsit többet beszélnem. Akkor jutottam erre a döntésre, amikor a tavalyi DT class-t megnéztem. Én a tavalyi defensive tackle class-t nagyon szerettem. Mason Graham, Derek Carmon, Kenneth Grant, Walter Nolan, TJ Sanders, Omar Norman Lott, egy csomó játékos volt, akit a saját értékén tök jónak tartottam. Most ezekből, emlékeztek bárkire is ezekből a srácokból? Mason Graham volt az egyetlen, aki 2025-ben a rookie évében jó teljesítményt tudott nyújtani. A többiek, azok gyalázatosak voltak. És úgy vagyok vele, hogy szerintem Woods rosszabb, mint ezek, akiket felsoroltam. Jó, nem Omar Norman Lott, de mondjuk Walter Nolanig bezárólag.
Igen.
Egyébként Nolan jó volt. Csak alig játszott. Van, Nolan, tehát, amikor ő bejött, akkor szerintem azonnal a Cardinals defense legjobbja lett. Tehát, hogy ő nagyon jó volt.
Akkor úgy mondom, hogy megnézve azt a klaszt, én Peter Woodsot azt tanítok képvisel. Tehát ő is azért egy vékonyabb játékos, ő is 300 font alatt van, még fiatal, viszont baromira kicsik a karjai, és szerintem ez egy óriási probléma. Ennek ellenére mégis futás ellen volt effektív, Peszrásban meg csak villanásai voltak, tehát benne is egy hatalmas upside-ot keresünk, mert ugye ezzel a testalkattal inkább egy háromfős frontban lesz ő bevethető, mint sem egy kétfős frontban egy klasszikus defensive tackle-ként, viszont akkor meg több peszrás produkciót várunk, amihez meg kéne az, hogy mutasson majd valamit, tehát fejlődjön. Tehát emiatt hatalmas upside-ra fizet be, aki befizet rá, viszont közben azért benne is van egy jelentős boom és bust, ami szerintem azért problémás, plusz nem tűnik túl erősnek, az atletikus felmérőket nem csinálta meg, tehát vannak benne kérdéseim, és tényleg, ha összehasonlítom a tavalyi klasszal, én őt valóban TJ Sanders környékére raktam volna, és ezek után én nem voltam képes. Még akkor is, ha látom, hogy tényleg valaki elvisz az első kör végén, és nem fogok örülni, nem fogok rá haragudni, én őt nem tudom egyszerűen ennél magasabbra tenni, mert akár Hunter, akár Christian Miller stabilabbnak tűnik, akár Caleb Banks még hatalmasabb potenciálra rendelkezik szerintem, mint Woods, így őket muszáj volt eléraknom. Szóval nekem vegyes szájízom a Woods-szal, én leraktam őt az ötödik helyre, ez nem azt jelenti, hogy utálom, csak tényleg őt többet nézegettem ilyen szempontból, és emiatt egészen máshogy kezdtem el besorolni.
Viszont szerintem Banksnél jóval stabilabb padlóval rendelkezik azért, ha már más miatt nem, akkor csak a sérülések miatt, meg tényleg a 2023-24-es éve miatt, de azzal egyetértek veled, Matyi, hogy ő inkább egy, tehát egy alulméretezett, ahhoz, hogy nosztekült játszol, inkább egy DT, vagy free tech, vagy bármi ilyesmi, tehát,
ez
hogy
az.
és hogyha a 2020...
Milton Williams.
Tehát, hogyha a 2024-es évéből indulunk ki, és hogy annál még jobb lehet Pestrásban is, akkor egyébként nálam ő első körös, és nálam végül is ő is az első, mert nem olyan magas a padló, mint majd Kaden McDonaldnál, meg más jellegű, mint Hunternél, meg Millernél, de legalább benne látok egy olyan potenciált, ami úgy tényleg izgalmas számomra, de lehet bust is belőle, nem akkora, mint a Caleb Banksből, de lehet, hogy csak egy okés kezdő lesz. De annál mondjuk azért rosszabbat nem gondolnék neki, de igen, tehát nem rendelkezik a megfelelő méretekkel, és annyit azért nem mutatott Pestrásban, hogy nagyon magabiztosak legyünk vele, cserében nem olyan jó futás ellen, se szerelésekben, se double teamek ellen, se erőben, mint a korábban említett játékosok, vagy mint aki az első lett, úgyhogy amúgy adom a véleményeket.
Ez az, tehát nézegeted Woodsot, és látod, hogy miért akarod magasra rakni, de nem tudod magasabbra rakni, legalábbis én így voltam vele. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a sorsa.
Vannak ezek a játékosok, akik már egy idő után fárasztóak, és nem beszélünk róluk, és ezért egyfolytában csak lejjebb mennek, a Peter Woods ugyanez, szerintem.
Ez a prospect fatigue, tehát hogy ez egy létező jelenség. Abszolút benne van ez.
Jó, hát... Most csak olyan játékosokról kell beszélnem, akiket én bírok itt a legkevésbé. Tehát az első helyezettünk az Caden McDonald lett, Matyi és Csonka Peti miatt, úgyhogy majd elmondják, hogy miért ő az első. Nálam is második lett végül, de hát nem szeretném, hogy elsőkörös legyen, de ha tök jó, hogy beosztod, Matyi, a tavalyi klaszt, én is mondok valakit a tavalyi klaszból, hogyha Tyreek Williams elsőkörös lett tavaly, amivel akkor sértettem egyet, akkor azt megadom, hogy Caden McDonaldnak az idei klaszban első körösnek kell lennie, attól még nem fogok vele egyet érteni. Tehát Caden McDonald az a nose tackle, aki hihetetlenül erős, hihetetlenül jó a futás ellen, tényleg megtartja a gepeket, lejön a blokkokról, rendelkezik némi búrással, és volt egy hihetetlen jó 2025-ös éve. Ennyi. Előtte nem csinált semmit, rotációs szerepben volt, nem tudjuk, hogy a 2025-ös év az csak egy kiugró év volt-e, vagy ez a padlója, és akkor innentől ő egy első nap berakható, hihetetlen run defender, akiben akár még van pass rush upside is, vagy a 2025-ös egy kiugró év volt, és azután majd visszaesik, nem tudjuk, de potenciál van benne, és az biztos, hogy futás ellen egy stabil padlóval rendelkezik. Nekem egyébként a DJ Reader van hozzá felírva, hogy azt a szintet elérheti, de nálam ez nem első kör. Úgyhogy tiétek a szó.
Én azt gondolom, hogy nyilván ott van az a probléma, amit mondta, hogy egy éve van kezdőként, de hogy azért előtte mondjuk az általad említett Tyreek Williams is volt az Ohio State-nél, tehát hogy azért mély keretből jön. Egy ilyen Ohio State kaliberű csapatnál kevésbé érzem problémásnak azt, hogyha valaki mindössze egy szezon tud játszani, mert általában NFL játékosok mögött kell ülnie. Nyilván, hogyha ez mondjuk egy Mac csapatnál történik, tehát mit tudom én, egy Bowling Green-nél valaki 3 évet padozik, majd bejön és a senior szezonjában ledominálja a Mac-et, akkor azt azért úgy tudjuk, hogy hova érdemes tenni. Amikor valaki NFL játékosok mögött padozik stabilan, az nem feltétlenül egy kritika vele szembe, de nyilván mindenképpen nem teljesen redfleg, egy ilyen rózsaszínű zászló, hogy azért kezeljük fenntartásokkal, mert kicsi a minta. Viszont McDonald esetében azt gondolom, hogy az a kicsi minta az olyan szintű dominanciát mutatott, ami alapján nálam ő messze de egyértelműen a klassz legjobb defensív tackle-je. Tehát futás ellen olyan stabilitást láttunk tőle, hogy az valami elképesztő. Tehát, hogy ha ő lehorgonyzott, akkor ott vége volt a play-nek, hogy nem lehetett onnan elmozdítani. Mint hogyha oda szegezték volna. Emiatt egyébként igazi álom lehetett mögötte játszani. Nyilván a másik két játékos saját jogán is baromi jó, de hogy azért Sonny Styles és Arver Reese elképesztő 2025-ös teljesítményében szerintem volt szerepe annak, hogy Caden McDonald mögött játszhattak. Elképesztően megkönnyítette az ő dolgukat, az, amit ő a védőfalban csinált. És egyébként nem tűnik lenyűgözőnek az a három szekje, ami volt 2025-ben, de egyébként meglepően hatékony pass rusher volt, ilyen 10% körüli win rate-et produkált, ami persze nem kimagasló, de egy futás ellen ennyire jó játékostól, akinek mindössze egy kezdő szezonja van, és egyébként mutatott olyan dolgokat, ami alapján őt lehet egy korrekt jó pass rushernek jósolni az NFL-ben. Szerintem bőven elfogadható szám ez. És nyilván upside-ot draftolsz vele, de amellett, hogy upside-ot draftolsz, egy első naptól kezdve nagyon megbízható, nagyon magas szintű futás elleni védőt kapsz vele, és én azt gondolom, hogy ebben a DT-klasszban ez megéri az első helyet.
Nagyon jól összefoglaltad, Peti. Igen, tehát, hogy upside-ot is draftolsz, és igazából ez a fontos, ezért draftol az első körben, már amúgy padlót is draftolsz. Olyan padlót, amit megkapnál a másik napon is, de benne ez a padló is nagyon magasan van, és az upside följebb tolja. Tényleg nekem ő Christian Miller extra, tehát a két csávó nekem nagyon közel van egymáshoz, csak McDonald-ban jobban bízom, hogy ő bele jobban ki fog jönni az, amit látunk. Illetve amiatt még első körös, hogy egyszerűen elfogynak a draft első körének a végére azok a prospektok, akik igazán egyértelműen elsőkörösek lesznek, és a DT igény meg megvan a csapatoknál, hogy kéne DT, és így valakit el kell vinniük, és erre talán Caden McDonald a legjobb. Ez se a legjobb kifejezés, amit én most mondok, mert ez is egy kicsit lekicsinyíti. Nem így van, ez nagyon remek játékos, akiben tényleg benne van az, hogy Peszrásban is majd nagyon jó lesz. Ránstaffer megoldásai pedig tökéletesek szinte. Nagyon értelmes játékosról van szó, jó technikával. Illetve, nem tudom, mindenki folyamatosan a Chicago Bears-hez mokkolja, ami annyira egyértelműen adná magát, hogy ők az első körben őt viszik, hogy biztos nem ez fog történni, de igen, nem biztos, hogy beírnám magamtól az első körbe, de ha mégis valakit be akarok írni, már pedig azért, hogy látom, hogy ki fognak vinni DT-t, akkor ő erre az egyértelmű jelöltem. Szóval szerintem teljesen jó helyen van a mi kis bordunk elején is, és amiket mind elmondtunk most, hogy azért kicsit húzzuk a szánkat mindenkivel kapcsolatban, nagyon jól jellemzi ezt a DT-klaszt.
Igen, még annyit tennék hozzá, hogy szerintem, hogyha mondok egy olyan játékost, aki nem lesz bászt, aki biztos, hogy használható lesz valamire az NFL-be, akkor mondjuk az első 5-be őt biztos beraknám.
Hát igen, csak amire tudod használni, az nem azt mondom, hogy nem egy hasznos dolog, mert nyilván az csak összehasonlítva mással azért nem a csúcs.
Igen, de nem is top 10-ben, meg nem is a top 10-ben akarjuk vinni. Tehát, hogy ha a top 10-ben viszed, akkor azért úgy megkérdezem, hogy mégis mi bajod van, de hogy így az első kör végén egy ilyen játékosra előni egy picket, aminek ilyen 50% körüli beválási aránya van, szerintem egy teljesen védhető döntés.
Ha már most infarktusztottam. Ja, amikor majd mondta, hogy a Bears vinni, és én megszoktam, hogy a Bears ilyen 10. hely környékén húz, és kinyitottam itt most a tankaton a draftordert, hogy baszki,
miért beszél a Matyi?
Igen, és akkor 25. a Bears, mert ja, hogy tényleg most a Bears már jó, tehát igen, így amúgy megadom, tehát hogy oda mehetne 25. helyen, de majdnem lefordultam a székről, amikor azt hittem, hogy a 11. helyen a Bears kiviszi nálad a McDonald's.
Bocsi, ha tippelnem kéne, akkor az én végső top 100-amon valahol a 25-30. Hely között lesz, talán a 30-hoz közelebb McDonald egyébként. És ez igen, tényleg jó jelzés, hogy első körös, de hogy miért első körös? Vagy hogy igen. Első körös?
Igen, tehát nálam is az, hogy második körbe szeretném, de első körbe gondolom, hogy kiviszik, az azt jelenti, hogy bent lehet a top 30-ban, mert hát spoiler, nálam nincs, ha 25 első körös játékos van, és nagyon sok ilyen fringe első kör, de szívesebben második kör. Abból nagyon sok, tehát abban van 30. Na jó, annyi nem, de hogy szintén mondjuk 25. Tehát, hogy true első körös játékos, Most nálam nincs a defensív tekülök között, de lehet, hogy lesz három első körös, csak mindegyik a 20 után menjen ki. Mondjuk így.
Ez érdekes.
Mi?
Nem tudom, csak így elképzelem, hogy akkor így a draft elejét elhagyjuk, és akkor így 20-tól pikkelnek a csapatok.
Hát,
nézd. Mármint, hogy igen, az fedni a valóságot. De hát mindegy, a 12. helyen is kell valakit választani. Na, majd lehet beszélünk.
Igen, arra. Tehát ugye általában azt szokott lenni, hogy ez a 20-25 után kezdődik el az, hogy jó, hát elfogytak az első körös grédek, nem tudtam lecserélni, akkor húzzuk ki azt, aki valahol második körös grédnél van. És ugye itt kezdődnek mindig az ilyen furcsa pikkek, amiknél már így nézel, hogy ez most így mi, meg miért ő, de igazából hogy sokkal jobbat nem tudsz mondani. Hát lehet, hogy ez most az idei klasszban elkezdődik ilyen 15 környékén, 15-18 környékén. Onnantól kezdve viszont igazából baromi mély, tehát hogy vagy hát elég sok olyan játékos van, aki ugyanolyan grédet kap. McDonald is, nálam is ezek között van, tehát ugye ez a fringe első körös abszolút.
Ja.
Igen, szerintem egy jó csapat, egy jó GM-mel nagyon meg tudja nyerni ezt a draftot, még egyértelműen ki fog jönni, hogy kik a rossz csapatok és a rossz GM-ek, akik meg nagyon elvesztik majd ezt a draftot.
Igen, hát majd a... Milyen jó, hogy a Jets 2-t húz például az első körben, megnézhetjük majd, hogy mit
csinálja. Jaj, de szuper!
Na jó, srácok, hát köszi szépen, hogy végig szenvedtük magunkat ezen a pozíción. Az a jó hírem, hogy innentől csak jobb lesz. Szerintem ezt kimondhatjuk. Jövünk majd az edzsekkel, azt már addig várom. Hasonlóan jó lesz, mint az elkapó epizód.
Hát ott lehet, hogy 15-öt vagy 20-at kellett
15-öt fogunk hozni, szerintem az biztos. Úgyhogy köszi srácok, hogy itt voltatok, és hát mindenkinek köszi, hogy végighallgatott minket, és hát tényleg igyekszünk minél előbb jönni a többi pozícióval is, ahol már ígérem, hogy lelkesebbek leszünk. És hát mindenkinek további szép napot, sziasztok!
Sziasztok.